Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Dávid. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A koronavírus járvány friss információiról híradásainkban számolunk be. Most először arról lesz szó, hogy kilépett a Fidesz az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójából. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy már dolgozik egy néppárt nélküli demokratikus jobboldal megalakításán. Orbán Viktor szerint egy ilyen tömörülés meghatározó erő lehet Európában. Domonics András összefoglalója.
Szomorú történetnek nevezte Orbán Viktor a Fidesz kilépését az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójából. A miniszterelnök pártelnök erről a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában beszélt.
Szó szerint élethalálharcot folytat minden miniszterelnök egész Európában, hogy megvédje a saját nemzetének, államának polgárait a vírustól, és közben ebben a brüsszeli buborékban egyesek azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehet alapszabály módosítással nehéz helyzetbe hozni egyik vagy másik tagpártot, például bennünket. Mondtuk, hogy nagyon köszönjük, ebből elég volt.
Orbán Viktor szerint nem lehet két különböző megoldást választani, tehát az csak technikai kérdés, hogy a Fidesz a frakció után az Európai Néppártból is kilép-e.
Beszéltem egyébként a CDU-nak az új elnökével az elmúlt napokban hosszan telefonon, valószínűleg még lesz köztünk egy konzultáció, de egyelőre azt kell mondanom, hogy az útjaink azok lényegében elváltak.
A miniszterelnök dicsérte a CDU új vezetőjét, aki karakteres politikus, képes különböző irányzatokat is összefogni, de ehhez a konfliktushoz, ahogyan Orbán Viktor fogalmazott, már túl késő. Érkezett. A kormányfő korábban úgy fogalmazott, a néppárt nélkül kell felépíteni az európai demokratikus jobboldalt.
Beszéltünk a lengyelekkel, beszéltem Magyarország nagy barátjával, Matteo Salvini úrral, beszéltünk a másik olasz jobboldali párt elnökasszonyával, Meloni asszonyal. Dolgozunk, hát mindig is volt a fiókban természetesen mindenfajta javaslat arra nézve, hogy hogyan kellene megújítani az európai politikát. Most mindenki érzi, hogy az történik, hogy azok a vélemények, hogy ne jöjjenek a migránsok, ne legyen multikulturalizmus, hogy a keresztény hagyományokat tiszteljük, hogy a nemzeti szuverenitás létezik, hogy a nemzetek nem a múlthoz, hanem a jövőnkhöz tartoznak. Ezek a gondolatok, amik a kor legnagyobb kérdései, ezekben a mi hangunk gyenge Európában, nincs megfelelő súlya a képviselve.
Akik ezt így gondolták, mindig is kapcsolatot tartottak egymással, jelen helyzetben pedig a Fidesz keze is sokkal szabadabb, a maga útját járhatja. Fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, ezeket az egyeztetéseket fel kell gyorsítani, de egy ilyen irányzat Orbán Viktor szerint meghatározó erő lesz Európában. Domonics András, Inforádió, 88,1.
A Nézőpont Intézet vezetője szerint a kilépés pillanatában vélhetően gyengült, de később akár erősödhet is a Fidesz érdekérvényesítő ereje az európai politikában. Mráz Ágoston Sámuel hozzátette, hogy a magyar kormányzó párt céljai nem változnak. A riporter Németh Zoltán.
Egy meglévő képviselőcsoporthoz csatlakozhatnak ön szerint a delegáció tagjai, vagy pedig egy újat is alakíthatnak?
Hát azt mondtam, hogy ezek nyitott kérdések. Szerintem korai lenne bármiféle egyértelmű kijelentést tenni. Azt lehet tudni, hogy a konzervatívok és reformerek, ugye ez a lengyel kormánypárt által dominált európai frakció, korábban az angol konzervatívak voltak benne, ők tártkarokkal várják a Fideszt, ezt nagyon sokszor egyértelművé tették. Viszont azt is jól látható, hogy a Fidesz megpróbált az elmúlt időszakban egy konzervatív jobboldali közösséget, amely az Európai Néppárt szövetségese létrehozni. A Salvininek való udvarlás, vagy éppen a lengyel kormánypártnak való udvarlás az egyértelműen erről szólt, hogy nem a néppárt ellenében, hanem a néppárt a szövetségben, egy frakciószövetségben, a CDU és a CSU német mintáját követve lehetne a legeredményesebb az európai jobboldal, tehát nem szakítás, hanem önállóság és együttműködés az Európai Néppárttal. Én azt gondolom, hogy a szavazás mikéntjéről, az utána következő nyilatkozatokról, a beinduló tendenciáktól nagyon sok függ, hogy ez egy veszekedős, rosszindulatú, támadásokkal terhelt szakítás, vagy a Fidesz szuverén döntése, és hogy a Fidesz szuverén döntésében benne lesz-e az, hogy az egyik működésnek a lehetőségét felkínálja a magyar kormánypárt.
Utoljára, de nem utolsó sorban, hogyan értékeli a Fidesz európai pályáját az elmúlt 30 évben? Ugye a liberális internacionáléban kezdték, most volt ugye, vagy most van még jelen pillanatban az Európai Néppárt, és ugye lesz egy harmadik állomás is most.
A Fidesz az egy nemzeti párt, a nemzeti érdekről sokat beszél, és ez a víziója, hogy a nemzeti érdeket érvényesítse az Európai Unióba. Másodlagosnak tűnik számomra az, hogy ez most liberális, konzervatív vagy néppárti színekben történik. Ebből a szempontból az európai néppárti tagság az egy eszköz és nem cél. Tehát nem az a hőn áhított vágya a Fidesznek, hogy a néppárt tagja legyen, hanem egy olyan politikai közösséghez akar tartozni, ahol a nemzeti érdeket a legjobban tudja érvényesíteni. Itt tehát szerintem...
Tudja egyébként, nem gyengül az érdekérvényesítő ereje?
A függetlenedéssel?
Igen.
Hát abban az egy pillanatban, amikor egy kilépés bekövetkezik, lehet ezt mondani, de a politikát az sosem egy pillanat művének kell tartani, hanem a folyamatokat érdemes nézni. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy Orbán Viktor nem fogja itt befejezni a politikai pályafutását, hanem megpróbál szervezni egy közösséget. Mondom, az elmúlt években is ezen fáradozott, és ennek már vannak látható eredményei. Szerintem az európai politika egy ilyen kilépés követő egy évben nem fog ugyanúgy kinézni, vagy az európai párt politikai mező nem fog ugyanúgy kinézni, mint jelenleg, tehát lesz hatása az ő szervező munkájának. Az érdekérvényesítés szempontjából, tehát eszköz az a néppárti tagság, és éppen ezért hangsúlyozza azt a magyar pártelnök kormányfő, hogy a néppárttal együttműködésben, de a konzervatív profilját megőrizve próbál egy új modellt kialakítani. Szerintem beszédes az is, hogy erre a felkínálkozására vagy felajánlására a tavaly decemberi levelében egyelőre a néppárt nem reagált.
Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét hallották. Szlovákiában kormányválságot idézett elő Igor Matovics miniszterelnök azzal, hogy hétfőn titokban érkezett az országba az orosz Sputnik vakcina. A gazdasági miniszter kijelentette, hogy nem akarnak előrehozott választásokat, de megérett az idő a kormány átalakítására. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Igor Matovics miniszterelnök hétfőn este a kassai repülőtéren tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Szlovákia 2 millió Sputnik V vakcinát vásárol Oroszországtól, s az első szállítmánnyal 200 000 darab már meg is érkezett az országba. A kormányfő titokban tárgyalt az oroszokkal, ez pedig igencsak kiverte a biztosítékot a négypárti koalícióban. Matovics minden nyilatkozatában elismeri, hogy a vakcinát a koalíciós partnerek akarata ellenére vásárolta meg, de hangsúlyozza, hogy miniszterelnökként kutya kötelessége megvédeni a szlovák állampolgárok életét és egészségét, ezért senki ne csináljon geopolitikai kérdést a Sputnik beszerzéséből. A 4-ből 2 koalíciós párt azonban más álláspontra helyezkedett. Veronika Remišová, a Zaludyi elnöke, beruházásokért felelős miniszterelnök helyettes korábban kijelentette, hogy nem bízik a Sputnikban addig, amíg azt a szlovák gyógyszerellenőrzési hivatal vagy az Európai Gyógyszerügynökség biztonságosnak nem nyilvánítja. Richard Sulík, a Szabadság és Szolidaritás gazdasági minisztere pedig kijelentette, itt az ideje, hogy átalakítsák a kormányt.
My sa musíme seriózne baviť o rekonštrukcii vlády, lebo takto ďalej sa už nedá fungovať.
Így tovább nem működhetünk, mondta Sulík, hozzátéve, hogy ellenzi az előrehozott választásokat, de a kormány átalakításában olyan megoldást lát, amely megnyugtatná a helyzetet. Richard Sulík bejelentése után azonnal felgyorsultak az események. Boris Kollár házelnök, a kormánykoalíció 4. pártjának, a Zmerodinának elnöke felszólította koalíciós partnereit, ne viselkedjenek úgy, mint a homokozóban a gyerekek.
Prosím, prestante sa chovať ako malé deti na pieskovisku.
Szerinte a koalíciós válságnak csak vesztesei lehetnek, győztese nem, ezért közös tanácskozásra a parlamentbe hívta a 4 koalíciós partner vezetését. A szerda esti koalíciós ülés után a felek abban maradtak, hogy a kormánykoalíció folytatja a tárgyalásokat. Richard Sulík a TA3 hírtelevízióban úgy nyilatkozott, hogy Igor Matovics miniszterelnök leváltása is terítékre kerül. Marek Krajcsi egészségügyi miniszter menesztését nem tartja elegendőnek. A kormány átalakítás lehetőségét még a koalíciós tanács ülését megelőzően a Szabadság és Szolidaritás és a Zaludyi vetette fel Zuzana Csaputová köztársasági elnöknél. A koalíciós tárgyalások folytatódnak, és nagyon kívánom, hogy ez a fajta egyetértés jellemezze mind a 4 koalíciós pártot, ami a szükséges változtatásokat illeti, mondta Zuzana Csaputová. A szlovák miniszterelnök a belpolitikai csaták mellett egy kisebb diplomáciai botrányba is belekeveredett. Igor Matovics arra a kérdésre, hogy mit ígért a Sputnikért cserébe az oroszoknak, az Express Rádió műsorában azt felelte, hogy kárpátalját. majd a riporter kérdésére rögtön hozzá is tette. Mégis mit gondol, mit kellett nekik ígérnem, nem ígértem nekik semmit, nem akartak tőlem semmit. Ukrajna azonban nem találta poénosnak a kormányfő válaszát. Matovics kijelentése miatt az ukránok behívatták Matúš Korba szlovák diplomatát Kijevben. A miniszterelnök poénjára azóta az ukrán külügyminiszter Dmytro Kuleba is reagált. Szerinte az ilyen kijelentések rontják a két ország közti kapcsolatokat. Kár, hogy ezekkel a helytelen kijelentéseivel a szlovák kormányfő ront az egyébként nagyon baráti és őszinte kapcsolaton Ukrajna és Szlovákia közt, írta a Twitteren az ukrán külügyminiszter. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, a mikrofonnál Farkas Dávid. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy egy év letöltendő és két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, befolyással való üzérkedés és korrupció miatt Nicolas Sarkozy volt francia államfőt. Szűcs Anita Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az Inforádiónak azt mondta, hogy az ügyből a középpártok profitálhatnak. A riporter Exterde Tibor.
Óriási jelentősége van. Azt a harcot mutatja be, ami a középszavazókat 2004-től kezdve elbizonytalanítja attól, hogy szavazzanak, és a jobb és baloldali középpártokra szavazzanak, és ezzel növeli a szélsőségeknek a számát. A francia átlag polgár úgy érzékeli, hogy jelentős mértékben nő a korrupció már a 2000-es évek eleje óta, és az, hogy Marine Le Pennek a népszerűsége ennyire nőtt, ez a tényező borzasztó nagy szerepet játszik benne.
De tényleg nő a korrupció a 2000-es évek óta, vagy csak amikor elítélnek egy-egy politikust, akkor ez a hit, ez igazolást nyer?
A kérdés nagyon jó, mert egyfajta korrupció van, ami jelentős részben visszatér, és mindig így korrupciós ügyekként említjük Franciaországgal kapcsolatban, ez pedig az elnökválasztási kampányok pénzügyi finanszírozása. A törvényi keretek ma Franciaországban egy olyan határt állapítanak meg, ami egyszerűen nem elég arra, hogy egy modern kampányt, ami a közösségi térben, ami a televízióban, médiában megy, finanszírozhassanak belőle. Ezért a politikusok nagy része jobb és bal oldalon szélsőséges és mérsékelt. Keresi azt az utat, amit talán még a törvényesen belül van, de ha nem, akkor egy picit abból kimenve, hogy lehet megfinanszírozni úgy a kampányát, hogy minél hatékonyabban elérje a szavazókat. És ez az alaphelyzet, amiből a különböző korrupciós botrányok kinőnek. Tehát a korrupció Franciaországban nagyon szorosan a pártfinanszírozáshoz kötődik.
De ez is az, amiben most a volt elnököt elítélték, az egy egyszerű befolyással üzérkedésnek tűnik, megpróbált rávenni egy bírót arra, hogy adjon neki információt, cserébe kap egy pompás állást sok napsütéssel.
Így van, a kérdés az, hogy miről kérte az információt. Az információt arról kérte, hogy tájékoztassa, hogy áll a nyomozás a 2012-es Betancourt ügyben, aminek a célja pont az volt, hogy ő illegálisan fogadott el pénzösszegeket a kampány finanszírozására. Ebben az ügyben próbált tájékozódni a bírótól, és ez az, amit bizonyítani tudtak, és ez az, ami miatt most börtönbüntetést kapott.
Elképzelhető, hogy tényleg be kell mennie egy börtönbe Franciaországban egy volt elnöknek?
Nem valószínű. Egyébként ez nem csak Sarkozyra vonatkozik, hanem szabályozva van, hogy milyen esetekben a börtönök túlzsófoltsága miatt nagyon sok esetet úgy oldanak meg, hogy házi őrzésben van megfelelő feltételekkel.
Arra van most világos válasz, hogy konkrétan melyik politikusnak jó ez az ügy?
Én azt gondolom, hogy ez a középpolitikának jó ez az ügy, mert a 90-es évek óta a párizsi városházából kiindulva a jobb és baloldal összefonódásával annyi ilyen ügy van, ami a franciáknak a tűrőképességét kezdte átépni itt a 2010-es évek második felében. És ez tükröződött a választási eredményekben. Én nem hiszem, hogy szorosan köthető ez egy-egy politikushoz. Macronnak nem valódi ellenfele Sarkozy a következő elnökválasztási kampányban.
Szűcs Anita Franciaország szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora.
Az Európai Néppárt Európai Parlamenti csoportja szerda délelőtt megszavazta a frakció alapszabályát módosító tervezetet. A változtatás többek között lehetővé teszi az egyéni tagság megszüntetése mellett egy egész csoport tagságának kollektív megszüntetését is kellő indokok alapján. A pártcsalád alapszabályának legsúlyosabb megsértése esetén. Nem sokkal ezután Orbán Viktor, a Fidesz elnöke levélben tájékoztatta Manfred Weber frakcióvezetőt arról, hogy a magyar kormánypárti delegáció kilép a néppárti képviselőcsoportból. Dajcs Tamást, a Fidesz EP delegáció vezetőjét hallják.
A 12 fideszes európai parlamenti képviselő független képviselőként pártfrakcióhoz, politikai frakcióhoz nem tartozó képviselőként folytatja munkánkját. Hölvényi György, KDNP európai parlamenti képviselőjeként, az egyfős magyar nemzeti delegációként folytatja munkáját a néppárti frakcióban.
Az Európai Néppárt frakció vezetője szerint a Fidesz eltávolodott a pártcsalád kereszténydemokrata értékeitől. Manfred Weber hangsúlyozta, az alapszabály módosítás nagyarányú elfogadása megmutatta, hogy a Fidesz elszigetelődött a pártcsaládon belül. A német politikus azzal összefüggésben, hogy a magyar kormányzópárt európai parlamenti delegációja bejelentette 12 képviselőjének kilépését az Európai Néppárt európai parlamenti csoportjából, azt mondta, a néppárti EP frakció vezetése tiszteletben tartja a döntést. A jó tanárok, a támogató környezet és a gyermekgondozásban való segítség is hozzájárulna ahhoz, hogy több nő lépjen tudományos pályára, mondta Karikó Katalin, a Pfizer vakcina kifejlesztésében kulcs szerepet játszó biokémikus az Európai Parlament nőnapi beszélgetésén. Varga Mónika foglalja össze az elhangzottakat.
A gyerekkora határozta meg, hogy a tudományt választotta. Ezt mondta Karikó Katalin, a BioNTech alelnöke, a koronavírus vakcináknál használt új technológia egyik kifejlesztője, az Európai Parlament nőnapi szemináriumán, ahol arról volt szó, miért uralják még mindig a férfiak a tudományos pályát.
I can emphasize that how important was that we had very good teachers.
Nagyon jó tanáraim voltak általános iskolában, felébresztették bennem a kíváncsiságot, és a szüleim is fenntartották ezt. Így lehet elérni, hogy tudósok legyenek a lányok, hangsúlyozta a kutató. Az UNESCO adatai szerint a világ kutatóinak csupán harmada nő, és kevesen vannak közülük vezető pozícióban. Magyarországon a női kutatók aránya 30,5%, ami a világ átlag alatt van. Karikó Katalin szerint ezek az átlagok sokat javulhatnának, ha a nők a gyerekvállalás után sem esnének ki a tudományos pályáról. Nagyon fontos lenne, hogy a kutatónők kapjanak a terhesség idején és a szülés után is támogatást. Például, hogy legyen segítségük a gyermekellátásban vagy az idős családtagok gondozásában, hiszen ez is rájuk hárul. Én a gyerekemet 4 hónaposan adtam bölcsödébe, folyamatosan támogattak, ez sokat segít abban, hogy az ember kitartson a munkája mellett. Karikó Katalin arról is beszélt. Magyarországon középszerű állása volt, úgy érezte többre képes, így számos európai nagyvárosban keresett munkát, ám végül az Egyesült Államokban kapott lehetőséget. Az új környezet és az új kihívások megváltoztatták a személyiségét, elszántabbá tették, de a férje is mindvégig támogatta, ami nagyon sokat jelentett, hangsúlyozta a kutató.
Az EP Nőjogi Szakbizottsága csütörtökön parlamentközi találkozót szervezett, hogy felhívja a figyelmet arra, mivel kell szembenézniük a nőknek a koronavírus okozta válság miatt. Például a kórházakban a gondozók és ápolók munkájára, akik többségében nők. Az Egészségügyi Világszervezet 2019-es adatai alapján annak ellenére, hogy a női egészségügyi dolgozók a COVID-19 elleni harc élvonalában küzdenek minden nap, és 96 millió fővel az egészségügyi és szociális ágazatban a munkaerő majdnem 70,5%-át teszik ki, a foglalkoztatási szegregációt alakító struktúrák és a nemi sztereotípiák miatt megkülönböztetéssel és hátrányokkal kell szembenézniük, ideértve a béreket is. Megnyílt a jelentkezés a 2021-es Európai Polgárdíjra. A díjjal olyan kivételes teljesítményeket ismernek el, amelyek hozzájárulnak az európai együttműködéshez és a közös értékeket népszerűsítik. Az Európai Parlament által évente odaítélt díjjal olyan állampolgárokat vagy csoportokat tüntetnek ki, akik népszerűsítik a tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a szorosabb integrációt. Az Európai Polgárdíjra magánszemélyek, csoportok, egyesületek vagy szervezetek pályázhatnak, illetve jelölhetnek egy projektet, de az EP képviselők is nyújthatnak bejelölést. A jelentkezési határidő 2021. április 15-e. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/inforadio/EP-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Pekingben Kína új 5 éves tervét, illetve új népességpolitikát is elfogadhatnak az Országos Népi Gyűlés idejülés szakába. Varga Mónika kérdezte Salád Gergelyt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját.
Ez Kínának a parlamentje, tehát olyan, mint nálunk a parlament, azzal a különbség el, hogy ez évente egyetlen egyszer ülésezik tavasszal, erre kerül most sor a napokban, és alapvetően azokat a döntéseket hagyja jóvá, amiket igazából titokban a pártvezetők már meghoztak. Tehát ez nem egy olyan parlament, mint mondjuk egy demokratikus ország parlamentje, hogy felállnak az ellenzéki képviselők és verik az asztalt, hogy ez nem jó, az nem jó, hanem egyszerűen a különböző kormány tagok, állami szervezeteknek a vezetői benyújtják a területükre vonatkozó mindenféle törvényjavaslatokat, és akkor ez a parlament megszavazza őket 100%-kal vagy 98%-kal. Olyan még soha nem volt, hogy leszavaztak volna egy benyújtott törvényjavaslatot. Most ami idén történni fog, ami nagyon fontos, az a következő 5 éves tervnek az elfogadása lesz, tehát a most elfogadott dokumentum fogja meghatározni azt, hogy milyen irányba megy Kína a következő 5 évben, és el fogják fogadni egy 15 éves víziót is, az úgynevezett 2035-ös víziót, ami hát nem annyira konkrétan, mint az 5 éves terv, de azért nagyjából azt le fogja írni, hogy hova szeretnék, hogy Kína jusson 2035-re.
Ezek nyilván gazdasági tervek.
Hát ezek elsősorban gazdasági tervek, de hát ugye a gazdaság az mindennek az alapja. Például az, hogy ebben az új 5 éves tervben egész biztos, hogy prioritásként fog szerepelni Kínának a csúcs technológiai önellátása, tehát az, hogy ne legyen kiszolgáltatva külföldi alkatrészeknek, mikrocsipeknek Kína, ez biztos, hogy az első helyen fog szerepelni a programon, ez azért nem csak gazdasági kérdés, hanem hát ez politikai kérdés is.
Lehet-e még tudni, hogy mi kerül napirendre?
A demográfiai problémával kell kezdeni valamit. Kína nagyon gyorsan előrekszik, és a legfrissebb előrejelzések szerint 2027-től már India lesz a világ legnépesebb országa. Ez önmagában nem probléma Kína számára, hanem az a probléma, hogy az aktív népességnek az aránya a populáción belül az vészesen csökkent, hát egyre kevesebb ember tart el, egyre több nem dolgozó embert, ezzel muszáj valamit kezdeni, és valószínűleg ez is fel fog merülni problémaként, hogy mit csináljanak. Ugye az egy gyerek politikát már 2016-ban felemelték 2 gyerek politikává, és elképzelhető, hogy most mindenféle korlátozást eltörölnek, tehát már nem csak 2 gyereke lehet a pároknak, hanem annyi, amennyit akarnak. Illetve hát nyilván ilyenkor az éves költségvetést, meg az előző év zárszámadását is ez a testület fogadja el, tehát itt azért az sem mindegy, hogy ebben az évben mi fog történni. Tavaly nagyon elszabadult az adósság, a COVID-19 miatti gazdasági visszaesés mindenféle ilyen élénkítő csomagokkal, helyi meg központi pénzpumpák beindításával próbálták kezelni, alapvetően sikeresen is, csak hát ezzel megnőtt az adósság szintje, ezzel is valamit kezdeni kell, valószínűleg ez is szerepelni fog a témák között.
Akkor a gazdaság teljesen magához tért, magára talált a járvány után?
2020-ban az ország nagyjából 2%-os GDP növekedés produkált, ami azért nagyon sovány, tehát ilyen utoljára, azt mondom, hogy Mao Tse-tung alatt volt, ember emlékezett óta ilyen rossz növekedés nem volt, de legalább pozitívban volt, ami egyébként egyedi a nagyobb gazdaságok közül, és hát a második fél évben már vidáman zaklat volt a kínai gazdaság, úgyhogy idénre a gazdasági elemzők már 8,4%-os gazdasági növekedést várnak, ami egy nagyon szép szám, nyilván ennek a tavalyi kiesésnek a kompenzálása is a része. Az azonban kérdéses, hogy megszabnak-e GDP célszámot. Évtizedeken keresztül mindig az Országos Népi Gyűlés előtt a miniszterelnök bejelentette, hogy arra az évre hány százalékos GDP növekedést terveznek, tavaly először megtörtént, hogy nem mondtak ilyen számot, és elképzelhető, hogy a COVID-19 miatt bizonytalanság miatt most sem fog ilyen szám megjelenni. Minden esetre a gazdasági elemzők azok nagyon bizakodóak, ez a 8,4%-os előrejelzés, ez azért arra utal, hogy a kínai gazdaság az elég szépen felpörgött az utóbbi hónapokban.
Hogy áll most a járványhelyzet Kínában? Beszélhetünk-e még koronavírus járványról ott?
Igazából nem. Naponta van 10-20-30 új eset, ezek többsége egy külföldről behozott eset. Ilyenkor, hogyha egy ilyesmit találnak, akkor azonnal felkutatják az összes létező kontaktot, mindenkit karanténba zárnak, mindenkit letesztelnek, tehát nem nagyon adnak esélyt arra, hogy egy új gócpont kialakuljon, hiszen az, ha valamit megtanultak a tavalyi év folyamán, az, hogy egy betegből nagyon gyorsan lesz 100 beteg, meg 1000 beteg, meg 10 000 beteg, tehát járvány nincsen, éppen ezért egyébként oltási kampányok sincsenek, felesleges jelenleg a népességet beoltani, ugyanakkor nagyon elővigyázatosak, tehát például az országos népi gyűlés is elképesztő közegészségügyi rendszabályok szerint lesz megtartva, tehát vigyáznak a kínaiak. Igazából tavaly május-június óta nem nagyon van járvány Kínában, de azóta is bizonyos szintig a elővigyázatossági intézkedéseket fenntartják. Éppen ennek köszönhető, hogy nem volt náluk se második, se harmadik hullám.
Salád Gergelyt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották. Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.